11 hónapos csúcson a kőolaj világpiaci ára, a drágulás még tovább tarthat, átadták Magyarország második szociális naperőművét Somogyban. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
11 hónapja nem volt olyan magas a kőolaj világpiaci ára, mint az elmúlt hetekben, miután a Brent átlépte a 90 dolláros szintet. Nyár óta tart a drágulás, ami június óta 20-25%-os áremelkedést hozott. Közben Moszkva bejelentette, exporttilalmat vezet be a benzinre és a gázolajra, mivel ellátási problémák jelentkeztek az országban. A drágulás és az orosz lépés okairól Hortai Olivért, a Századvég energia és klímapolitika üzletágának vezetőjét hallják.
Mindaz, hogy hogyan számoltak, hány dollár körül stabilizálódik majd, mindaz, hogy a szaudiaknak mi lenne ideális, milyen árszint, jelentős szórást mutatott az elmúlt fél évben. A nagy elemzőházak folyamatosan módosították a becslésüket, az IMF például inkább a 90 dolláros szintet becsülte meg, ami a szaudi nagy beruházásoknak kellő fedezetet nyújthatna. De valójában az a helyzet, hogy az elmúlt két hónap drasztikus áremelkedése július elején valamivel 70 dollár fölöttről indult a Brent hordonkénti ára, és most már a 90 és 95 dolláros árszintek között mozog. Valójában pontosan az történik, amire a nagy elemzőházak fölhívták előre a figyelmet. Már tavasszal, amikor látható volt, hogy a szaudiak és az oroszok egy újabb, eredetileg átmenetinek mondott termelés csökkentést jelentenek be, és amikor a nyugati média egy része azt írta a bejelentést követően, hogy ezzel nem tudták jelentős mértékben megemelni az olajárakat, akkor a szakértők, az elemzőházak arra figyelmeztettek, hogy a döntésnek várhatóan nem is azonnali, hanem az év második felében lesznek majd komoly hatásai az olajpiacon, mert a kereslet növekedése akkorra okoz majd szűkületeket az ellátásban, és hát valóban ez történt. Egyre feszesebbé válik az olajpiac a szaudiak és az oroszok kitermelés csökkentése miatt, ráadásul a két ország bejelentette, hogy évvégéig meghosszabbítja a döntését, és ráadásul Szaúd-Arábia az elmúlt hetekben több ízben annak a lehetőségét is belengedte, hogy a következő hónapokban még tovább szűkítheti a kitermelt nyersolaj mennyiségét. Úgyhogy jelenleg a nagy elemzőházak az aktuálisan tapasztalható 90-95 dollár közötti árszintnél is magasabb árakat várnak az idei év végére, ami egyre nagyobb terheket jelent a nagy vásárló országoknak.
Hol lehet az emelkedés vége? Akár elérhetjük a 100 dollárt is? Mire számítanak?
Abszolút látunk 100 dollár, vagy akár 100 dollár fölötti becsléseket is a szakértők között. Az, hogy hol lesz az emelkedés vége, az elsődlegesen két tényező múlik. Az egyik, hogy hogyan alakul a kereslet, mi az a szint, ami fölött már a magas árak tényleges korlátot jelenthetnek a kereslet emelkedésének. A másik pedig, hogy a nagy olajkitermelők meddig hajlandóak, vagy meddig szándékoznak fenntartani ezt a szűkös kínálatot, vagy esetleg tovább szűkítik-e még a piacra bocsátott olajmennyiségét. Mivel mind a kettő nehezen becsülhető, nehéz megmondani, hogy hol lesz az áremelkedés vége, de a korábbi tapasztalatok azt mutatják, hogy ahogyan egyre feszesebbé válik az olajpiac, ezt a Nemzetközi Energiaügynökség kereslet-kínálat résként szokta nevezni azt a hiányzó mennyiséget, ami a gazdasági növekedés okozta igények kielégítéséhez szükséges lenne. Minél nagyobb ez a rés, annál drámaibb áremelkedést okozhat a piac feszessége.
Mekkora lehet a szűkítési hajlandóság most Moszkvában? Ugye Oroszország nem az OPEC tagja, viszont az OPEC plusz tagja, és hát, mint említette is, Szaúd-Arábiával közösen döntöttek egy kínálat szűkítés mellett, mert ugye a legfrissebb hírek szerint a feszes olajpiac Oroszországot is sújtja, exporttilalmat vezettek be a gázolajra és a benzinre, mert hogy hiány alakult ki Oroszországban is. Szóval mi a helyzet most Oroszországban?
Egyrészt kérdéses, hogy Szaúd-Arábia és Oroszország a továbbiakban is ennyire flottul összeegyezteti-e majd a politikáját. Az elmúlt időszakban egy jelentős közeledést láthattunk. Másfél héttel ezelőtt a két ország vezetője telefonon egyeztettek, és utána nagyon elismerően nyilatkoztak egymásról. Oroszország támogatta a Szaúd-Arábia csatlakozását a BRICS országhoz, az elmúlt időszak kitermelési döntéseit rendre egymással szorosan egyeztetve jelentették be, úgyhogy egyelőre nem mutat semmilyen jel arra, hogy ténylegesen bármiféle eltérés vagy konfliktus alakulna ki a két országban, és elkezdenének széttartani a döntéseik. Az orosz üzemanyag export az én véleményem szerint egy picit más ügy, mint a nyersolaj kvóták. A nyersolajpiacon azt látjuk, hogy Oroszország, mivel a vártnál hatékonyabban képes volt kiépíteni egy úgynevezett árnyék flottát, emellett jellemzően újonnan alapított keleti biztosítókat, kereskedőket, szállítmányozó cégeket találni a nyersolaj elszállításához, ezért képes volt most arra jelentős részben ledolgozni a háborút követően kialakult nyugati és orosz típusú nyersolajak között kinyíló árést. A februári olajtermékekre vonatkozó embargó bevezetésekor a Brent típusú nyugati nyersolaj ára hordonként 36 dollárral meghaladta az Urals típusú orosz nyersolaj árát, ez most már 15 dollár alá csökkent ez az árés. Úgyhogy a nyersolajpiacon úgy tűnik, hogy Oroszország azt a hátrányt, amit az egyre fokozódó kereskedelmi konfliktus okozott, azt szépen lassan ledolgozza. Az exporttilalom az inkább az üzemanyagpiaci szűkületeknek köszönhető. Oroszország egy nagy ország, és a finomítói kapacitásai nem egyenlő mértékben vannak elosztva az országon belül. Ráadásul az volt az elmúlt hónapokra jellemző, hogy Oroszország amennyire lehet alacsonyan tartotta az üzemanyagárakat, ezért a vállalatai nagy mennyiséget exportáltak, és bizonyos régiókban, bizonyos területeken szűkössé vált az ellátás, hogy alig ha nem az exporttilalom ezeknek a lehetséges kibontakozó üzemanyaghiányos állapotoknak a kezelését célozza. De ettől függetlenül a nyersolaj exportja Oroszországnak a meghatározott kvóták szerint, az én véleményem szerint a továbbiakban is fennmarad. Ez az exporttilalom ez egyelőre csak az üzemanyagokat érinti.
Viszont annak idején, jó pár hónappal ezelőtt ön is itt az Inforádióban beszélt arról, amikor az Európai Unió a feldolgozott olajipari termékekre embargót vetett ki, hogy előfordulhat, és állítólag elő is fordult szép számmal, hogy Kína és India kvázi közvetítőként feldolgozott olajipari terméket adott el harmadik országokba, Oroszországból a gázolajat elszállították Kínába, ott átcímkézték, vagy felhasználták az oroszt, ők pedig eladták a saját maguk által finomítottat, és úgy került mondjuk az Európai Unióba, vagy egy másik országba. Előfordulhat, hogy ez is közrejátszott, illetve közrejátszik az exporttilalom kihirdetésében?
A rendelkezésre álló információk szerint a szankciók megkerülésére a leggyakrabban úgy kerül sor, hogy Oroszországból nyersolajat vásárolnak ezek a közvetítő országok, legnagyobb mennyiséget India. Ezekben az országokban finomítják a nyersolajat, és a finomított terméket értékesítik tovább az Európai Unióban. Az adatok egyértelműen azt mutatják, hogy ezek az új ügyletek nagy volumenben zajlanak, tehát egy új ellátási lánc alakult ki lényegében. Korábban India nem volt különösebben nagy nemzetközi szereplő az olajkereskedelemben, nem volt egy olajkereskedő ország, mégis mostanra az orosz nyersolaj egyik legnagyobb vásárlójává és Európa egyik legnagyobb beszállítójává vált. Maga az üzemanyag export az Európai Uniós piacot csak közvetetten érinti, mert az Európai Unió embargót hirdetett meg Oroszország ellen, de ezzel együtt az tapasztalható, hogy az orosz bejelentés néhány százalékkal az ázsiai üzemanyagárakat is megemelte, elsősorban a finomítói árrések növekedése miatt, és ez közvetett módon hatást gyakorol az európai piacra is valóban.
Hortai Olivért, a Századvég energia és klímapolitika üzletágának vezetőjét hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Átadták Magyarország második szociális naperőművét a Somogyi Lakócsa határában. A parkok áramtermelését a legszegényebb családok téli fűtésének támogatására fordítják, mondta el az Inforádiónak Moravcsik László, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat energetika szakterület vezetője.
Volt egy nagyon erős célunk, mióta ez a felzárkózó települések program fut, és pedig az, hogy hogyan tudjuk elérni azt, hogy ezekből a nagyon nehéz sorsú településekről a gyermekek fűtött vagy egészségesen fűtött szobából tudják elhagyni, és iskolába vagy óvodába menni, mert ugye nem ez a helyzet. Ezt talán nem kell részleteznem, a fűtetlenséget és a szemét PET-palack rongyégetésnek a jelenségét. Erre született ez a megoldás, amin elég sokáig dolgoztunk, ami, én azt gondolom, hogy mindenki számára nagyon világos és érthető, röviden arról szól, hogy gyakorlatilag megújuló energiával energiát termelünk, azt értékesítjük a tőzsdén, ebből befolyó pénzt egy gyakorlatilag támogatási alapba helyezzük, és ebben párhuzamosan azokat a családokat, akiket támogatni szeretnénk, ott megoldjuk azt, hogy ők elektromos fűtéssel tudjanak fűteni. Ismerjük az épületeknek az állagát, nagyon nehéz olyan beavatkozást végezni, ami észszerű. Ez az elektromos panel, ami ma már elég divatos, jó a hatékonysága. Tehát ilyen elektromos fűtés biztosítunk ezeknek a családoknak, és az ehhez szükséges költséget ugye ebből a támogatásból fedezzük. Nagyon fontos, hogy előrefizetős órán töltjük fel ezt a támogatást, bérbe adjuk, kvázi a fűtési szezonra adjuk oda a fűtőpaneleket. Tehát ha le akarom egyszerűsíteni, akkor arról szól, hogy tulajdonképpen adunk valamit, de cserébe kérünk. Tehát cserébe azt kérjük, hogy ő lépjen előre egyet, a gyerekek egy tiszta levegő fűtött szobába tudjanak aludni, és ezt mi megtámogatjuk ugye két oldalról is, tehát hogy egyrészt az elektrifikációt, tehát az elektromos fűtés alkalmassátételt, majd a szükséges költséget is támogatjuk. Ezért ez egy ilyen szociális naperőmű program, nem minden egyes házat teszünk egy napelemet, hanem ugye egy központi helyen hatékonyan termeljük az áramot és gyűjtjük össze a támogatást.
Mekkora naperőművet építettek legutóbb, illetve az hány család téli fűtésére elegendő energiát termel?
A mostani az egy 500, tehát 499 kV-amperes, tehát ez a úgynevezett kiserőműnek a felső határa. Ezt úgy kell elképzelni, olyan 1,2 hektár körüli területet foglal el maguk a napelemek. A családok számossága egy picit azért nehéz válaszolni rá, becsülni lehet, hiszen ugye a tőzsdei ára az elektromos áramnak hihetetlenül változó, de itt 10-szeres különbségek vannak akár hónapokon belül. A terveink szerint gyakorlatilag minimum 100 családnak a támogatását fogja tudni ezt biztosítani. De ez ugye mindig az történik, hogy egy évig gyűjtünk, tehát mondjuk augusztustól augusztusig, és amikor látjuk, hogy mennyi az a bevétel, amit szét tudunk osztani, akkor hirdetjük meg a pályázatot, és indul a támogatás.
Kinek a földjére telepítik, illetve telepítették a napelemet?
Hát ezt mindig megvesszük. Tehát gyakorlatilag saját területünk. Tehát a projekt része maga az ingatlan megszerzés, annak az összes következményével, itt akár a művelési ágból kivonás, telek megosztása, többire gondolok.
És akkor a naperőmű is a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat tulajdon.
Így van, így van.
Igénybe vesznek, illetve igénybe tudnak venni bármilyen támogatást ezen naperőművek kiépítésére?
Hát abszolút, hogy az első két erőmű az még hazai forrásból, a belügyminisztérium által biztosított hazai forrásból épült meg, majd ugye az első, az már ugye harmadik éve fut, tehát annak a jó tapasztalatai alapján tényleg azt kell mondanom, hogy a célunkat maximálisan elértük. Gyakorlatilag a kormányzat és a bizottság is alkalmasnak találta arra, hogy ez a helyreállítási alapnak ugye az egyik komponensébe bekerülhettünk, és ezáltal most ezt megsokszorozzuk, ezt a szociális naperőmű parkunkat.
Mi a cél, illetve idén, a következő években hány ilyen naperőművet szeretnének átadni?
Hát igazából idén 21-et, tehát gyakorlatilag egy másfél éve azon dolgozunk, hogy ez a következő kvázi mérföldkövünk is teljesüljön. Tulajdonképpen a jelenlegi források alapján, ugye ez a 300 leghátrányosabb helyzetű települések, ugye ez a felzárkózó települések program keretén belül 41 néhány helyszínen fogunk tudni ilyen erőművet létrehozni, ezek mind nagyjából hasonló méretűek, tehát ezek a kis erőműnek a felső kategóriája, és ez egy nagyon fontos szempont, hogy gyakorlatilag az összes erőműnek az összes bevétel az egy kalapba kerül, tehát hogy azok a 300 települések közül, ahol vagy kapacitás, vagy egyéb szempontból nem tudtunk erőművet, meg hát nyilván forrás sincsen 300 erőműve, az összes erőmű összes bevétele kerül egy kalapba, és az kerül kiosztásra a 300 település családjainak.
És még idén 21 erőművet adnak át?
Hát most ezen dolgozunk gőzerővel, éppen a közbeszerzés folyik.
De akkor ezek szerint a területek már rendelkezésre állnak, illetve területek, a tervek
megvannak,
is.
Építési engedélyek, csatlakozás, az égvilágon minden megvan hozzá, már csak építeni kell.
Viszont ugye jó esetben ezek jövőre termelnek majd energiát, legalábbis van, annyi energiát, hogy azt vissza tudják adni a rászoruló családoknak.
Természetesen, tehát a tervünk az az, hogy a 2024-25-ös fűtési szezonra termeljék majd az energiát, és az lesz az első olyan szezon, amikor ugye nagy volumenben 178 településen, tehát amit már bevontunk a 300-ból, azokon a településeken fogjuk tudni kiosztani ugye a szociális jelenlétpontjaink, szociális munkások segítségével.
Mi a végső cél, ez a 300-as település, vagy ez a közeljövő
a
célja?
Hát 300 település az ugye az a kormányrendelet, amin dolgozunk most már 2019 óta, ugye nagyon sok szempontból történik a beavatkozás, a lakatástól a foglalkoztatásig, az egészségügy és az oktatáson keresztül, ez az energetika egy ilyen beavatkozás. Amire most van forrásunk, az gyakorlatilag az a 25.000 kilowatt peak, tehát körülbelül 41-2-3 erőműnek a felépítése, amelyik majd el fogja tudni látni magát ezt a 300 településen élő rászoruló családokat.
Hosszabb távú tervekben mi szerepel?
Hát ezeknek az üzemeltetése jelenleg most egyelőre jobban ebből nem tudunk kilátni, de én azt gondolom, hogy ha ez megvalósul, az egy akkora volumen és egy akkora támogatási keret, ami tényleg egyedülálló, nem csak Magyarországon, de szerintem Európában is. Hiszen ami izgalmas, hogy ez a következő 25-30 évben fenntartható módon folyamatosan forrásoktól és egyebektől függetlenül ez gyakorlatilag fog tudni működni. Tehát, hogy ugye ritka az a projekt, amire ugye ezt szokták mondani, hogy ez az egyik kulcsa, hogy fenntartható legyen, hát ez tényleg fenntartható, tehát ez egy olyan kezdeti beruházás, ami innentől kezdve nagyon hosszú ideig plusz pénzbe rakása nélkül gyakorlatilag ezt a támogatást fogja tudni biztosítani.
Moravcsik Lászlót, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat energetika szakterület vezetőjét hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Kedvező helyzetben várhatja a telet Európa, a gáztárolók töltöttsége mindenhol jól alakul. Ezt mondta az Inforádiónak az MCC Klímapolitikai Intézetének szenior kutatója. Kovács Erik előrejelzései szerint egy átlagosan hideg tél esetén Európa és így Magyarország gázellátása is biztosított lesz. Imre Júlia összefoglalója.
Az elmúlt 100 év második legenyhébb tele áll mögöttünk, ez magyarázza, hogy idén tavaszra a gáztározók nem ürültek le teljesen, az európai országok pedig kedvező helyzetben kezdhették meg a 2023-as télre való felkészülésüket, mondta az Inforádiónak a Klímapolitikai Intézet szenior kutatója.
Nagyon jól haladunk, Magyarországon is már 90% fölötti egyébként a tározóknak a töltöttsége, és hogyha megmarad a szokásos tél, vagy egy kicsivel enyhébb tél, akkor ez nagyon hosszú ideig ki fogja bírni egyébként a gázellátása Magyarországnak.
Kovács Erik szerint az időjárást nézve több forgatókönyv is elképzelhető, ugyanakkor a legtöbb elemzés átlagosan hideg telet jelez, ezért nem kell számolni gázhiánnyal.
A jelenleg legvalószínűbb forgatókönyv szerint a tavainál hidegebb, de az átlagnál valamivel melegebb tél várható. Ebben az esetben az Európai Unió ellátása biztosított mindaddig, míg az LNG exportőrök nem irányítják át a szállítmányaikat Ázsiában, vagy más nem várt esemény nem szűkíti be egyébként a kínálatot.
A kutató úgy véli, hogy az orosz-ukrán háború jelentős mértékben már nem befolyásolhatja a gáz világpiaci árát, ugyanakkor más politikai események még közbeléphetnek.
Természetesen bármilyen rendkívüli folyamat ezt befolyásolhatja akár az arab területeken, de akár az amerikai-kínai konfliktus is tovább erősödhet, de most úgy látjuk egyébként, hogy jelenleg a mostani helyzetben megfelelő mennyiségű földgáz fog rendelkezésre állni, mind Európában, mind Magyarországon.
A Klímapolitikai Intézet szenior kutatója kiemelte, Oroszország várhatóan idén is 25 milliárd köbméter földgázt szállít majd Európa számára, emellett elsősorban az Egyesült Államokból érkezik LNG, vagyis cseppfolyósított földgáz, tette hozzá Kovács Erik.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Európai Unió földgázkészlete alig 20%-át éri el a szükségleteinek, a kőolaj esetében még rosszabb ez az arány. Ugyanakkor kőszénből a legnagyobb az unió készlete, olvasható az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány legújabb elemzésében. Németh Viktóriát, a tanulmány készítőjét, az Ökonomusz senior elemzőjét, Kalapos Mihály kérdezte.
Az Európai Uniónak mérlegelnie kellett az elmúlt néhány évben azt, hogy milyen mértékű saját termelést hajt végre, illetve mennyiben támaszkodik külső erőforrásokra. Így például földgáz esetében alig 20%-át tudja saját termelésből fedezni a szükségleteinek. Kőolajból rosszabb a helyzet, itt 10%-ot sem ér el ez az arány. Emellett a kőszén az, amiből a legnagyobb a saját termelés aránya, itt közel a harmada az Európai Unión belülről származik. Emellett az Európai Unió urán készletekkel is rendelkezik, de mivel az urán, illetve ahhoz, hogy ebből atomenergia legyen, egy rendkívül bonyolult és technológiailag nagyon fejlett cikluson kell keresztül mennie a fémértnek, ezért az Európai Unió elsősorban külső forrásból szerzi be már a dúsított uránt, így a saját termelésből mindössze 0,15% származik. Jelenleg a kőolaj esetében szorul rá leginkább a külső forrásokra, több mint 90% az, amíg Európai Unión kívüli célpontokról érkezik, viszont ez esetben talán szerencsésebb, mint a földgáznál, mivel jóval kisebb arány az, amiket egy-egy exportpartner képvisel. Így függetlenül attól, hogy az Európai Unió nem igazán tudja bővíteni ennek az erőforrásnak a kitermelését, és nagyban külföldi termelőkre kell hagyatkoznia, ettől függetlenül szerencsés az, hogy ez egy diverzebb erőforrás.
Ugye a klímacélok azt indokolnák, hogy a szénerőműveket az Európai Unióban zárják be, de közben átmenetileg újra nyitják ezeket.
Igen, illetve meghosszabbítják mind a szénbányáknak az élettartamát, mint pedig azoknak az erőműveknek az élettartamát, amelyek szénnel működnek. Igen, Európa e tekintetben a legönellátóbb, és e tekintetben van a legnagyobb lehetősége arra, hogy bővíteni tudja a termelését. Most sok országban, akár még Németországban is, de a szomszédos országok közül Csehországban vagy Lengyelországban is azt láthatjuk, hogy egyre jobban támaszkodnak a szénre, illetve itt a saját forrásból származó széntermelés aránya is igen magas.
Magyarország hogy áll a földgáz, a kőolaj, a szén, illetve az atomenergia szempontjából?
Magyarország több szempontból is szerencsés helyzetben van, ugyan a saját földgáz kitermelése látszólag nem egy nagy szám, hanem 15% körül van, illetve ez az idei évben akár 20% körülre is felmehet, de ez egy megtévesztő állítás, hogy ez nem nagy, hiszen az Európai Unión belül abszolút mértékben élen jár Magyarország a saját földgáz kitermelés arányában. Kőolaj esetében szintén szerencsés az, hogy Magyarországnak vannak saját készletei, és a MOL fejlesztéseinek köszönhetően lényegében Magyarország az egyetlen olyan ország, amely képes az idei évben növelni a saját kőolaj kitermelést. Szén esetében szintén vannak források, bár Magyarország igyekszik a környezetvédelmi előírásoknak megfelelni, és a szénerőművek aránya is azért Magyarországon mondjuk nem olyan, mint a régiónkban, Csehországban vagy Lengyelországban. Atomenergia tekintetében pedig szintén az Európai Uniós élmezőnybe tartozik Magyarország, és magas az atomenergia által előállított energiarészhányad. Ez azért is fontos, mivel az atomenergia a legkisebb széndioxid kibocsátó, illetve a számos károsanyag kibocsátás tekintetében igen kedvező ez a megoldás. Függünk az orosz gáztól, e tekintetben azt érdemes látni, hogy Európa, illetve Magyarország diverzifikálja a forrásokat, és olyan interkonnektorok állnak most már rendelkezésre, amelyeken keresztül, például Horvátországon keresztül tudunk LNG-hez jutni, illetve Törökország irányából is olyan LNG, ami mondjuk most már más országokból származik, például Azerbajdzsánból, vagy ha Görögországból érkezik az LNG, az általában az Egyesült Államoknak a terméke, és ugyanígy Horvátország esetében is most már tudunk vásárolni olyan LNG-t, ami máshonnan származik.
Német Viktóriát, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzőjét hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!